Ennek a lelki napnak a fő célja, hogy elmélyítsük a Szent Háromság gyermekei engesztelő családja lelkiségét. Meg először is próbáljuk elhelyezni ezt a családot nagyobb összefüggésekben. Mi ez? Mi a Szent Háromság gyermekeinek engesztelő családja? Egy közösség, ugye a nevében is benne van egy család, a családhoz hasonló közösség az egyházon belül. E három közül az egyház a legnagyobb egység. Az egyházból kell kiindulnunk, abban elhelyeznünk a Szent Háromság gyermekei engesztelő családját. Mi az egyház? Az egyik meghatározás szerint az összes megkeresztelt személy gyülekezete, akik ugyanabban az igaz hitben, ugyanabban az áldozatban és ugyanazokban a szentségekben egyesültek, a pápa és a vele egységben lévő püspökök tekintélye alatt. Az egyháznak sok egyéb elnevezése is van, Isten népe, Krisztus teste, a Szentlélek temploma. Isten népe között hierarchia van, klerikusokból és laikusokból áll. Két alapvető csoport tehát, a felszentelt szolgák, a szó szoros értelmében ők a hierarchia tagjai, a püspökök, papok, diákonusok, másik csoport pedig a laikusok. És van egy harmadik csoport, amelynek tagjai mindkettőből kikerülhetnek, ez a megszentelt életet élőknek a csoportja. Ők az evangéliumi tanácsok vállalásával a tisztaság, cölibátus, a szegénység és az engedelmesség fogadalmai által élik ezt a megszentelt életet. Azok a tanácsok, amiket a Jézus a gazdag ifjúnak adott. Az egyház minden tagja a maga módján részesévé válik Krisztus papi, prófétai és királyi feladatának, állapotuknak megfelelően annak a missziónak a gyakorlására kaptak hivatást, amelyek a világban való teljesítését Isten az egyházra bízta. A katolikus egyház katekizmusának az a legújabb katekizmus 871. cikkeiből idéztem. Az egyház legfőbb missziója az evangélium hirdetése, a lelkek üdvözítése. Ez a misszió tehát mind a klerikusoknak, mind a laikusoknak, más szóval mind a szolgálati papság tagjainak, mind az általános papság részeseinek a feladata. Tehát ezek vagytok ti általános papságnak a tagjai. Ezen alapvető feladat gyakorlására, kivitelezésére bárki közösségeket alkothat, szervezhet. Közösség nélkül lehetetlen a missziónak a teljesítése, és különösen alkothatnak, hozhatnak létre és vezethetnek ilyen közösségeket a hierarchia tagjai, diákonusok, papok, püspökök és a megszentelt életet élők, vagyis a szerzetesek. Az egyházban betöltött szolgálatuknál, tudásuknál, képzettségüknél, tapasztalataiknál fogva. A Szent Háromság gyermekei engesztelő családja hol helyezkedik el az egyházban? Családot a hierarchiának a tagjai, tehát két felszentelt pap alapította, Jómagam és Szigfríd atya, akik ugyanakkor a megszentelt életet élők csoportjába is tartoznak, tehát szerzetesek is vagyunk. Tehát kétszeresen is mondjuk jogunk van ilyen közösséget létrehozni. egyházjogilag a közösség alkotás szempontjából szigorúbb szabályok vonatkoznak a hierarchiára és a megszentelt életet élőkre. Ennek a közösségnek, a Szent Háromság gyermekei engesztelő családjának a szintje azonban nem éri el még ezt a szintet, amire az egyházjog különös módon odafigyelne. Lelkileg azonban sokkal nagyobb jelentőségű. Lehetővé teszi a megszentelt élet felé vezető utat a magánfogadalmak által, és ezen túl pedig egyéb lelki értékek hordozója, amelyeket szeretnék kifejteni. Az ég által adott ajándék ez a család egy olyan történelmi pillanatban, amikor mindenki érzi, hogy komolyá válnak a dolgok körülöttünk. Sokan kezdenek el imádkozni, imaláncokat szervezni, mert érzik a veszélyt. Érezzük, és a Szentírás alapján is tudjuk, hogy ha többen imádkoznak együtt, egymással egységben, és lelkileg egymással szorosabban összefonódva, az ilyen imáknak sokkal nagyobb a hatékonysága. A Szent Háromság gyermekeinek engesztelő családja egy ilyen, a szűzanya által létrehozott, egy kisebb lelki család révén már több mint 10 éve előkészített közösség. Ez a közösség egyesíti tagjait a Szent Háromsággal, nevében is benne van, hogy a Szent Háromság gyermekei, a szűzanyával, az angyalokkal és a szentekkel, és így ajánlja föl magát és imáit azokra a szándékokra, amelyek a mi atyánkban vannak, és amelyeket a kárhozatba tartó emberiség megmentésére az égiek már több csatornán keresztül is kérnek tőlünk, tehát hogy miért imádkozzunk. Sokan meg is érezték már ennek a lelki családnak a jelentőségét, és csatlakoztak hozzá. De az előadásom után lesz egy kis tanúságtétel, hogy valaki hogyan élte meg, amikor letette ezt a fogadalmat, illetve az, hogy ez nem zárja ki más ilyen engesztelő közösségeknek a létrejöttét. Hívjuk azokat is, akik ezt csak most kezdik érezni ennek a fontosságát. Kiosztásra került egy szórólap, amely röviden bemutatja ezt a közösséget, és hív ide másokat is. Délutáni előadásomban majd ezt a szórólapot szeretném picit bővebben kifejteni, hogy ha mi is erről beszélünk, mert fontos, hogy ne csak úgy kirakjuk ide-oda, hanem hogy személyesen adjuk át olyanoknak, akikben érzünk valamit. Tehát vigyünk majd magunkkal még több ilyen szórólapot is, és terjesszük, de mondom, ne kirakva buszmegállóba, meg akárhová, hanem akinek érezzük, személyesen adjuk tovább. Hál' Istennek egyre többen imádkoznak, sok jó ima közösség van. A Szent Háromság gyermekeinek engesztelő családja nem akar elcsábítani, elszipkázni senkit a már meglévő közösségéből. A különféle engesztelő közösségeket is nem szembeállítani akarja egymással, hanem arra hív, hogy törjük meg a széthúzás ősi magyar átkát. Tegyük félre ellentéteinket, próbáljunk kiküszöbölni mindent, ami megosztást hozhat. Sajnos, ahogyan nő a ránk nehezedő nyomás, úgy ezek a megosztó tendenciák is csak növekednek. Az utóbbi időben plusz megosztó kérdések vélemény különbségek is felszínre törtek. Az egyház helyzete, hogy ezek a kényszer intézkedések, oltások rengeteg embert szembeállítanak egymással. De ne hagyjuk, ne engedjük, hogy a gonosz megosszon minket. A Szent Háromság gyermekei engesztelő családja, ugyan a nevében is benne van egy család, minden családban vannak nézetkülönbségek, de okos kompromisszumokkal azokat az egész család érdekében félre lehet tenni, mert fontosabb a család érdeke, mint az, hogy én, vagy a feleségem, vagy bárki, most erről így vagy úgy gondolkodunk. Imával minden különbséget, szakadékot át lehet hidalni. Az ima erejére kell rádöbbennünk. Tegnap volt egy megdöbbentő az olvasmányos imaórában, hogy jön az ellenség, és akkor összehívja a király az embereket a templomba, mindnyájan leborulva, negyerővel imádkoznak, és akkor utána jön egy prófét, és azt mondja, hogy nektek nem kell semmit tennetek, ekkor jön az ellenség, ide itt és itt fog felvonulni, ti álljatok csak meg ott, imádkozzatok. És ott elkezdenek énekelni, és azok egymásnak esnek, és elpusztítják egymást. Nálam nélkül semmit sem tehettek. Imával, Istennel, együttesen egymással, szentekkel, angyalokkal összefogva viszont minden lehetséges. Fontos kérdésekben meg kell, hogy legyen a saját véleményünk. Belső meggyőződésünket, belső identitásunkat nem szabad feladnunk. Erről a Szent Háromság gyermekei engesztelő családjának alapdokumentumában, ami az engesztelők lapján megtalálható, meg itt ezeken a szórólapokon is több helyen eljuthatunk oda, erről részletesebben is szó van, hogy legyen véleményünk, de ugyanakkor az egységet is hogyan ápoljuk. A fő cél most a lelkek mentése az engesztelés által. Ezért fontos, hogy félretegyünk mindent, ami megoszthat minket. Siegfried atya előadásában hangsúlyozottabban lesz szó arról, hogy hol rontottuk el eddig a dolgokat, és a jövőben hogyan törekedhetünk komolyabban az egységre. Ha csupán azáltal csatlakozik valaki lelki családhoz, hogy elmondja naponta a másik imalapon kiosztott imákat, már az is tágabb értelemben csatlakozott. Lehetőség van azonban magánfogadalmak útján való csatlakozásra is. Helyben, tehát ott vannak kitéve ezek a jelentkezési lapok, ki lehet tölteni, ezeket az adatokat nagyon fogjuk óvni. Nem tesszük fel az internetre sem, de ahhoz, hogy legálisan személyes adatokat gyűjthessünk, azt ilyen formában kellett, hogy tegyük. Előadásom következő részében a Szent Háromság gyermekei engesztelő családjában lévő lehetőségeket, lelki kincseket szeretném feltárni. És egyben szeretném a pontos helyét is megmutatni ennek a közösségnek az egyházban. Ezt már részben láttuk, de talán még közelebbről. A Szent Háromság gyermekeinek engesztelő családja lehetővé teszi laikusok, világi hívők számára is, hogy megszentelt életet éljenek, tehát bizonyos szempontból szerzetes életet, abban az életállapotban, amelyben vannak, az egyház általános szentségekre vonatkozó előírásait szem előtt tartva. Mi a megszentelt élet lényege? Láttuk, az alapdokumentumban kifejtettük, hogy Jézus szorosabb követése az evangéliumi tanácsok révén. A szegénység, tisztaság, engedelmesség, fogadalmai révén, és jelen esetben speciálisan a negyedik fogadalommal, ami nálunk itt az engesztelés. Ezek a fogadalmak, amik a szerzetes rendekben vannak, a Szent Háromság gyermekei engesztelő családjában némileg módosulnak. Egy szerzetes közösségben tényleges szegénységet fogad a belépő, nem lehet magánvagyonam. Tényleges szüzességet, cölibátust is vállal, nem lehet férje, nem lehet felesége. Aki a Szent Háromság gyermekei engesztelő családjába belép, az állapotbeli szegénységet és tisztaságot és engedelmességet fogad, és engesztelést. Mit jelent ez, hogy állapotbeli? Ezen a hangsúly van. Ez azt jelenti, hogy élhet egyedül, élhet házasságban, tehát a cölibátus az nem kötelező rám. Viszont a ne paráználkodj, ne törj házasságot parancsa, és a 10 parancsolat többi parancsai, azok mindenkire vonatkoznak. Ennek a mindenkire vonatkozó parancsnak, parancsoknak a hangsúlyos, külön fogadalommal megerősített vállalásáról van szó, amelynek van egy szexuális vonatkozása, de ennél sokkal lényegesebb az Istenre és az embertársainkra való vonatkozása. Majd ezt részletesebben kifejtem még. Eddig volt tehát a tisztaság, most a szegénység fogadalma. Lehet az ember szegény vagy gazdag, nem kell vagyonáról lemondania, hogyha itt leteszi ezeket a fogadalmakat, az továbbra is ő kezeli. De a szegénység szellemében a javaktól való belső lelki függetlenségben. A Szent Háromság gyermekeinek engesztelő családja nem kíván semmi anyagi hozzájárulást, nem szed tagdíjat, nincs számlája, akik végzik a közösséggel kapcsolatos tennivalókat, saját vagyonukból vagy vagyonkájukból végzik, és szabadidejükből teszik. De ha valaki azért szeretné személyesen támogatni a család működését, azt nem utasítjuk vissza, csak példaként mondom, hogy ezek a fogadalmi szövegek, ez a három kis lap, amiket most elég sok példányban azért kinyomtattuk, hogy ne kelljen mindig újra nyomtatni, ezeknek a nyomtatása majdnem 100 000 forintba került. Külön köszönet a grafikusoknak, akik ezt itt előkészítették. E közösség céljaira és a mai nap költségeinek a támogatására itt van egy persely, ebbe tehetjük adományainkat, aki pedig a templomot kívánja támogatni, az a főbejáratnál lévő persejbe teheti adományait. Most már nem én vagyok a templomigazgató, tehát ezek szétválnak szorosan. Aztán a harmadik fogadalom az engedelmesség fogadalma, az sem úgy kötelező ebben a családban, mint egy szerzetes rendben. Tehát a két lelki vezető az engedelmesség parancsának a súlyával senkit sem kötelezhet semmire. Elsősorban a saját lelkiismeretre való appellálás történik. Mindenki saját lelkiismeretében kell, hogy engedelmeskedjék Istennek. Viszont a lelkivezetőknek joga, hogy ne fogadja el olyanok jelenkezését, akiknek élete nincs összhangban ezekkel a magánfogadalmakkal, illetve a közösség szabályaival. És joguk van arra is, hogy utólag kizárjanak bárkit a tagok sorából, hasonló okok miatt. a Szent Háromság gyermekei engesztelő családjának a tagjává formálisan, tehát ennek a jelenkezési lapnak a kitöltésével válik az ember, de ahogyan mondtam még egyszer, ezt nagyon bizalmasan közöljük, nem fogjuk az interneten sem feltenni, de hogy adatokat gyűjthessünk, ahhoz ilyen formában kell tennünk. Az engedelmesség témájához még egy gondolat, ez korunkban külön figyelmet igényel. Az egyéni lelki ismeretnek mindig is fontos szerepe volt a 2000 éves egyháztörténelem folyamán. De a II. Vatikáni zsinat külön is hangsúlyt helyezett az egyéni lelkiismeretre. Egy alapszabály, hogy lelkiismerete ellen senki sem cselekedhet. Az engedelmességnek egy külön vonatkozása van az egyház jelenlegi helyzetében. Már Szent II. János Pál pápa beszélt Philadelphiában az eukarisztikus kongresszuson, ami a mostaninak egyik elődje volt, arról, hogy két egyház él egymás mellett. Már akkor Krisztus egyháza és az antiegyház, Krisztus evangéliuma és egy antievangélium. Ez a helyzet azóta csak éleződött. Gyakrabban kerül a keresztény ember olyan helyzetbe, hogy ütközni látszanak Isten parancsai és az emberi parancsok, amelyek a hierarchia szájából hangzanak el. Ebben a helyzetben a lelkiismeretet kell követni, ahogyan az apostolok cselekedeteiben szerepel, inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Ez volt az egyik fele az előadásomnak, amit próbált így tisztázni dolgokat, most egy kicsit lelkileg mélyebb dolgok következnek. A következőkben ezek mélyebb lelki tartalmát szeretném ezeknek a fogadalmaknak kifejteni, hogy milyen magasságokba emelhetnek ezek a fogadalmak, hogyha igazán éljük őket. Ezeknek a fogadalmaknak a mélyebb lelki tartalmát egy 20. században élt, 19. 20. század fordulóján élt olasz misztikusnak, Luisa Piccarettának a gondolatai alapján szeretném bemutatni. Pár hónapja jelent meg egy önéletrajz jellegű írása Erdélyben is, azóta talán már egy másik is, százat rendeltem, még van bent néhány a könyvesboltban. Életrajzát én is ismertettem, megtalálható az Egyház történelem nagy alakjai című könyvemben. Ez is van belőle a könyvesboltban. Ki volt ez a Luisa Piccaretta? Hosszan nem tudok beszélni, hanem csak arra a lényegre akarok rámutatni. Nem önmutogató, önjelölt próféta volt. Azt írja ebben a most megjelent írásában, hogy inkább alávetném magam ezer halálnak, mint hogy egyetlen sort is leírjak abból, ami köztem és Jézus között történt. Viszont engedelmességet fogadott III. Gyóntatójának, aki 1898-tól 24 évig gondoskodott róla, egy ágyhoz kötött beteg volt, aki annyira meggörnyedt, hogy végig nem lehetett koporsóba fektetni, hanem egy ilyen ülő koporsót készítettek számára, és úgy volt utolsó útja egy diadalmenet az egész falon keresztül. Tehát így írta le azt, ami közte és Jézus között történt. Amikor Jézus tanítani kezdi, a saját példájára hivatkozik. Értelmem, mondja Jézus, nem foglalkozott mással, csak Atyám dicsőségével és a lelkek megmentésével. Bennem minden Istent hívta, minden Istenért történt, és róla szólt. Luizának is azt tanácsolja, hogy törölj ki a szívedből mindent, ami nem tőlem való. Az alázat, más szóval a szegénységre, alázatra, szegénységre, semmiségre tanítja. Tehát ez az első fogadalom, illetve első, majd sorra megyünk. Te nem vagy más, mint egy árnyék, amit, amikor meg akarsz fogni, eltűnik. Semmi vagy. Vak vagy, de az én fényem vezetni fog téged. Magadtól semmit sem tudsz tenni. Mindezek Jézus szavai ő hozzá, következőket maga mondja. Néha szinte szétesettnek éreztem a lelkemet, olyannyira, hogy nem tudtam volna semmit cselekedni, lépni, lélegezni, ha ő nem tartott volna meg. Az alázatos szív, mondja neki Jézus egy más alkalommal, olyan, mint egy pólyába csavart csecsemő, aki mindent anyjától vár. Azután annyira gonosznak láttam magam, hogy szégyeltem az emberek elé állni, mintha én lettem volna a legcsúnyább. Amikor el tudtam menekülni, elmenekültem előlük. Az alázat ellentéte a gőg, amiről ezt mondja neki Jézus. A gőgtől bűzlő szív önmagától dagad, nincs benne hely, ahol Isten elférne. Akik maguknak tulajdonítják azt, amit segítségemmel megtesznek, ezáltal ellopják kegyelmeimet, ha én teszem, XY, Jézus az, aki cselekszik bennem. Ezeket a gondolatokat a Szentírásból is kiegészíthetjük. Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Aki beképzeli magának, hogy valaki, holott semmi, önmagát áltatja. Galata 6.3, az első 1 Kor 4.7. Eddig volt egy kis általános fölvezető, most nézzük ezeket a fogadalmakat egyen, most a tisztaságról, vagyis arról, hogy milyen legyen az emberekkel, a teremtményekkel való kapcsolata. Mert ez a tisztaságnak a lényege, nem a szexualitáson van, az is hozzá tartozik, de sokkal többről van szó. Jézus így tanítja, vedd le tekintetedet a teremtményekről. Ha te nem utasítod el ezt a kicsi világot, ami körülvesz téged, azaz a teremtmények gondjait, képzetteket, én nem tudok szabadon bejönni a szívedbe. Tehát alapból el kell utasítanunk mindent. Jézuson keresztül lehet kapcsolatunk bármivel. Válj szabaddá tőlük, ne ragaszkodj hozzájuk. Mikor ez sikerült végre Luizának, hát persze nem olyan gyorsan sikerül az ember, van akinek élete árán megy majd, azt írta. Annyira tiszta világosságot adott arról a hatalmas szeretetről, amellyel szeretett, valamint a teremtmények kiszámíthatatlanságáról és álhatatlanságáról, hogy meggyőzte szívemet. Attól kezdve képtelen voltam bármilyen személyhez ragaszkodni. Azután, hogy erre úgy rávezeti fokozatosan, a közömbös, szükségtelen dolgokról való beszélgetés kerülésére utasítja Jézus. Hányszor csak fecsegés, pletyizés a beszélgetésünk. Azt mondja, az ilyen beszéd megtölti gondolataidat olyan dolgokkal, amik nem tartoznak hozzám. Hogyan vezette rá Luisát az emberektől való függetlenségre, függetlenedésre? Ha megbántottak, Isten kezében lévő eszköznek kellett tekintenem, amelyet szentté válásomra használt. Ha ugrattak, arra kellett gondolnom, ez is lelkem növekedésére szolgál. Ha dicsértek, az emberek álhatatlanságára kellett gondolnom. Ma ezt mondják, holnap gyűlölni fognak. Ide kívánkozik Viannai Szent János fogalmazása, aki egy napon két levelet kapott, az egyik a földig alázta, a másik az egekig magasztalta, és erre ő ezt mondta. Nem számít, hogy mások mit gondolnak, hogyan vélekednek rólad, az ember olyan, amilyen Isten szemében. Luisa nem irányíthatta gondolatait azokra se, akiket szeretett. Ha ezt teszed, én megyek is, mondta neki Jézus. Megtanította, hogyan szeressem a személyeket, a teremtményeket anélkül, hogy tőle eltávolodnék. Egyedül Isten a jónak a szerzője, és a teremtményt használja fel, hogy megajándékozzon velem. Miután megszabadult a megfelelési kényszerektől, ezt mondta neki Jézus. Nem vagy most boldogabb, mint előtte, amikor annyi és annyi embert kellett elégedetté tenned? Látod, egyetlen egyet könnyebb elégedetté tenni. Jézus tanítja meg neki lassanként, hogyan cselekedjen, milyen kapcsolatban legyen az emberekkel. Figyelemre méltó, hogy amikor Jézus a tisztaságról tanítja, akkor nem a helyes szexuális viselkedés módot tanítja neki, akkor úgy látszik, ezt mi megtanultították a családban, hanem az emberekkel való egyéb kapcsolatokat. Luisának úgy látszik, erre nem nagyon volt szüksége. A mai embernek azonban el kell mondani, hogyha a szexualitásban annyira elmerül, különösen a tiltott szexualitásban, a paráznaságban és a házasságtörésben, akkor az Istennel és az emberekkel való helyes kapcsolatra nem marad érzéke, hallása. Ha egy légkalapács szakatol az ember mellett, akkor a finomabb zajokat, neszeket nem fogja meghallani, akkor állandóan csak bántani fogja a körülötte lévő embereket, és állandó félreértés lesz az élete, önzéséből nem tud kilépni. A szexualitásnak a megfékezése bennünk éppen az önzésünknek, élvezett vágyunknak a megfékezése és a szeretetre való nagyobb nyitottságot jelenti. A tisztaságon tehát elsősorban az Istennel és az emberekkel való helyes kapcsolatot kell érteni. Mindenkit Istenben, Istenért szeressen az ember olyan mértékben és formában, hogyan azt életállapotunknak megfelelően Isten elvárja tőlünk. és elsősorban azt várja el, hogy ő legyen az első helyen, mindent és mindenkit megelőzve. Az Istennel és a teremtményekkel való tiszta, helyes kapcsolatot egyenességnek is lehet nevezni. Ez majd föl fog kerülni írott formában is az interneten, úgyhogy most idő elcsúszott, picit úrok, néhány dolgot kihagyok. Aztán az engedelmességre tanítja. Az itt következőkben az emberi akarat Istennek való alárendeléséről lesz szó. Nem szabad ezt az emberi akarat leértékelésének értelmezni, hát akinek nincs saját akarata, az nem tudja azt odaadni Istennek sem. Az akarat az önmagában fontos, Isten különleges ajándéka az embernek, a lélek ereje, az ember királynője, minden tettének a letéteményese. Az ember akarata révén egyetlen pillanatban megtehet minden jót és minden rosszat. Ezért lehet az, hogy még a halál pillanatában is az ember dönthet Isten mellett vagy Istennel szemben. Oda kell eljutnunk, hogy az önálló, Istentől független akarat megszűnjön bennünk. Add ide az akaratodat, és ez elég nekem. Igazad van, hogy te nem tudsz tenni semmit. Ne félj, mindent megteszek én. Én magam fogok neked ellentmondani mindenben, még a teremtmények által is. Nem akarom, hogy tekinteted eltávolodjék tőlem. Ne legyen hosszabb egy lépésnél, nehogy elesz. Kármeliták azt mondja, hogy annyit nézhetünk csak előre, amennyi a földből majd a sírban nekünk jut. Kolozsvári Szent József kicsit olyan szabadabban fogalmazza, azt mondja a piaristáknak, hogy ne úgy járj az utcán, mint a piktor, aki keresi, hogy festő, hogy miket fessen le, hanem úgy tartózkodóban. Nem szabad másban örömödet lenned, egyedül bennem. Együtt tesszük ketten a feladatokat, a tennivalókat, hogy miután befejezted, szabadabbak legyünk. Több időd legyen az imára, a velem való kizárólagos foglalkozásra, mondja neki Jézus. Még a legkisebb dolgokban is azon volt, írja Luisa, hogy meghalljak a saját akaratomnak. Azt akarom, hogy értem érzett szeretetből egyél. Ne fájjon, ha nem tudsz aludni. Tölts időt Istened, vőlegényed, mindened társaságában, akit folyamatosan bántanak. Aztán az engesztelésre tanítja, a szenvedésre tanítja, de most itt megint ugrok, mert nagyon el fogunk csúszni. A legvégét mondom el. Luisának nagy próbatételeken kellett átmennie, kézzel foghatóan megéreztette velem semmiségemet, írja. Jézus azt mondja neki, minél nagyobb próbatételeknek vetlek alá, annál nagyobb kegyelmekkel foglak elhalmozni. Ha hűséges leszel, eljövök, hogy megjutalmazzalak, ha hűtlen, hogy megbüntesselek. Luisa hagyta magát formálni, mindent megtettem, hogy megfeleljek neki, írja. Ilyeneket is mond neki Jézus, ne rombold le a szíved békéjét. És itt egy nagyon megdöbbentő mondat, legyél olyan, mint egy alázatos kis bárány, a hentes kezeiben, akinek miközben megöli, megnyalja a kezét. Ha megcsókolom azt a kezet, amely büntet, elismerem, hogy méltó vagyok azokra a büntetésekre. Ajáld föl keserűségedet, nyugtalanságodat, unalmadat, megkérve engem, hogy elfogadjam, mint dicsérő áldozatot. Elégtételt a bűneidért, és jóvátételként azokért a bántásokért, amelyek engem értek. Itt már kifejezetten az engesztelésről van szó. Nagyon elcsúsznánk, ezért most befejezem. 11 órától lesz egy félórás szünet, egészségügyi szünet, illetve a vásárolhatunk is itt a könyves boltban, és utána lesz majd Siegfried atyának az előadása, és azután lesz a nagyobb ebédszünet, és utána majd meglátjuk még, hogy mennyi idő maradt, mert a 3 órás misekezdést azt tartanunk kell, lehet, hogy a második előadásomat is majd csak inkább vázatosan mondom el, hogy fönt elolvasva az interneten, akkor majd jobban elmélyedhessünk bennem.